Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Ha nem lett volna velünk az Úr, vallja meg ezt Izrael, ha nem lett volna velünk az Úr, amikor ránk támadtak az emberek, akkor elevenen nyeltek volna el bennünket, úgy fellángolt haragjuk ellenünk. Akkor elsodortak volna a vizek, átcsapott volna rajtunk az áradat. Átcsaptak volna rajtunk a tajtékzó vizek. Áldott az Úr, aki nem adott oda minket martalékul fogaiknak. Lelkünk megmenekült, mint a madár a madarász tőréből. A tőr összetört, és mi megmenekültünk. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek. Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, szerető mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy Jézus Krisztus evangéliumának hallgatására összegyűjtöttél bennünket. Hatalmaddal, szereteteddel megnyithatott szívünket is, hogy befogadjuk, amit ránk ezen az estén bízol. Áldunk és magasztalunk téged azért, hogy reménységen felül meghallgatod néped könyörgését, és megadod nekünk mindazt, amire valóban szükségünk van, ami nekünk üdvösséges, és a te neved dicsőséget szolgálja. Áldunk és magasztalunk téged, hogy múló földi életünkben is az örök élet kenyerével táplálsz. Napi gondviselő szereteteden túl az örök életre készítesz fel bennünket. Add, hogy így fogadjuk kezedből azokat az alkalmakat, amikor igédet hallgathatjuk, a gyülekezet közösségében szent nevedet segítségül hívhatjuk és magasztalhatjuk. Imádkozunk azokért a testvéreinkért is, akik szívük szerint itt lennének, de talán betegség vagy halaszthatatlan elfoglaltság miatt nem jöttek közénk. Add, hogy ők se maradjanak igéd megerősítő és vigasztaló üzenete nélkül. Nekünk pedig nyisd meg fülünket, szívünket, értelmünket, hogy ne múljék el felettünk hiába kegyelmednek ez az órája sem. Amen. Szeretett testvéreim, hiszem, hogy Isten lelke szerint való, hogy vannak intenzív napjaink az egyházi esztendő folyamán. És most elsősorban nem az egyházi esztendő kiemelkedő heteire, mint Adventre vagy Nagyböjtre gondolok, hanem olyanokra is, amelyek az evangelizáció lehetőségét kínálják fel nekünk. Hiszem, hogyha ő ezeket az alkalmakat felhasználja, áldottá teszi, akkor valóban nem múlnak el ezek az órák felettünk hiába. Ugyanakkor azonban megvan ezeknek az alkalmaknak a kísértése is. A vető nagyon hamar szeretne aratni is. A facsemetét ültető nagyon hamar szeretné a gyümölcsöt is leszedni. Gyülekezetet és ige hirdetőt tanít meg bennünket Jézus a türelemre. Ha ő tud és tudott várni, nekünk sem adatik más lehetőség. Vigyázzunk tehát, hogy ezeket az intenzív alkalmakat minek tartjuk, hogyan fogadjuk és hogyan használjuk fel. Hiszen rögtön hozzá kell tenni, amit első este említettem is testvéreimnek, hogy Jézus Urunk földi szolgálata első prédikációjával meghirdette a missziói, az evangelizáció szolgálatot. És nyilván nem csak azon az órán, ott a Kapernaumi zsinagógában, hanem ezért jött, hogy hirdesse, térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. De ugyanakkor tudjuk azt is, hogy ő volt az, aki másik a szolgálatát kezdő prédikációjában, a nyilvános szolgálatát kezdő példázatában, a magvetőről szólóban meghirdeti, hogy az ő szolgálata sem mindenkinél sikeres. Sokan nem hallják, pedig a názáreti Jézus szól. Sokan nem fogadják be, pedig az Isten fiának evangéliuma kopogtat az ajtajukon. Sokan kemények, mint a megtaposott föld. Kiszikkadtak, mint csak a töviset termő föld. Persze az ember azt mondja, na jó, de ott van az a negyedik. Százszoros termést hoz. Igen, ez az Isten országa titka. De vannak terméketlenek, pedig hallják. Gyümölcsöt nem termők, pedig esőjében részesülnek. Keze alól kibújók, pedig föléje is kiterjeszti áldó hatalmát. Nem érlegeljünk tehát, hanem végezzük a szolgálatunkat alkalmas és alkalmatlan időben, az egyház hivatalos szolgáiként, Jézus Krisztus elhívott tanítványaiként, tudva azt, hogy az alkalmat ő készíti, az eredményt ő érleli, és majd a gyümölcsöt ő, és csak ő takaríthatja be. Az evangelizáció szolgálatnak külön tankönyvei vannak. Beszélnek a hívogatás szolgálatának fontosságáról, az imádkozó hátvét fontosságáról, és egyre többet, egyre intenzívebben az utógondozás szolgálatáról. Magam is hiszem, hogy mindez fontos. Mégis, ezen az estén személyes vallomásként szeretném elmondani testvéreimnek, hogy számomra nem az a fontos, hogy sikeres-e a szolgálatom. Egészen máshol van a mérce. De hadd idézzek fel a püspöki szolgálatom folyamán többször is megtapasztalt számomra rendkívül szomorú történetet, vagy történetsort, ami azzal függ össze, hogy püspöki szolgálatom elején elhatároztam, hogy amikor csak tehetem, hívás és nagy ünnepség nélkül is meglátogatom a gyülekezeteket. Betoppanok hivatlan, ismeretlen vendégként egy-egy Isten tiszteletre. És különösképpen akkor szerettem ezt tenni, amikor egy-két héttel korábban az összetrombitált gyülekezet a püspök kedvéért megtöltötte a templomot. Aztán a következő héten vagy két hét múlva más volt a helyzet. Szomorú ez. De az is szomorú, amikor meglátták a templomba éppen belépő hívek, és oda mentek a papi padhoz, és a lelkész fülébe súgták, itt van a püspök úr. És látszott, hogy a lelkészt kileli a hideg, mert itt van a püspök. Hát amikor a főnök van ott, akkor nem leli ki a hideg. Amikor a gazda van ott, akkor nem kell aggodalommal, kezet tördelve, térden csúszva kérni az áldást. És hiszem azt is, hogy az Úr Jézus tőlem nem azt fogja megkérdezni az ítélet óráján. Na barátocskám, hány embert érítettél meg? Mert ha ezt kérdezi, én azt fogom neki mondani, Uram, ez a te dolgod lett volna. De nem is ezt fogja téged kérdezni, hanem megkérdezi, hogy elmondtad-e, amit el kellett mondanod. Tanúm voltál-e, ahogy elhívtalak? Az első kérdése gondolva szárnyal a lelkem. Az ő kezébe teszem. A második kérdése gondolva csak a bűnbocsátó kegyelmében reménykedhetem. Igen, állandó küzdelem az evangelizáció. Bár áldottak az intenzív alkalmak, de nem fedhetik el a folyamatos, állandó küzdelem szolgálatát. Hiszen ez az életünk. A megtérés nem egy pillanat. Ha némelyeknek Jézus lelke ajándékoz is hegycsúcs élményt az életük tanítványságuk folyamán, de nem ez az Isten országa általános szabálya. Vannak villámcsapások, és vannak lassan érlelődő gyümölcsök is. Egyik ne bélyegezze meg a másikat, a másik ne nézze le az egyiket. Hanem akár így, akár úgy szólítja meg az Úr, vegye tudomásul, hogy az egész élete küzdelem. És az a hegycsúcs pillanat legfeljebb csak arra jó, hogyha magasan szárnyal emberi erővel, akkor kijózanítsa. Ha éppen mélyen jár elárvult lélekkel, akkor emléke megvigasztalja, de a küzdelem alól nem menti fel ez. Hogy is mondja az apostol? Azt a törvényt látom magamban, hogy miközben értelmemmel tudom a jót, testemmel csak rosszat teszek. Jaj nekem, kiszabadít ki engem ebből a halálra vált, halálra ítélt testből. És Pál apostol nem egy alkalomról beszél, az egész szolgálatáról, kísértéseiről, vitáiról, átvitt és valóságos értelemben vett hajótöréseiről. Amikor megkövezték, de amikor megszégyenült az aténi piacon. Állandó küzdelem. De így kezdődött a reformáció is. Gyakran elfeledkezünk róla, mi büszke luteránusok is, ha idézgetjük is, de hogy igazán szívünkre helyezett üzenetként őrizgessük, és teremjük meg gyümölcsét, arra ritkán vagyunk készek. Mert mit is mondott Luther? Ezt tartjuk számon egyébként. Így kezdődött. Utaltam rá tegnap, én azt hiszem, hogy 1517. október 31 csak egy általán kiválasztott, többé-kevésbé önkényes óra. Személy szerint azt gondolom, hogy azoknak van igazuk, akik Luthert reformátorrá érlelő idejét akkor és abban lelik meg, amikor a római levél előadásait tartotta a Wittenbergi Egyetemen. És akkor, amikor nyilvánosság elé lépett a tegnap idézett heidelbergi disputáció tételeivel. De ennek ellenére ám legyen. 95 tétel, ám legyen. Október 31 délután, ám legyen. De hogy kezdi? Amikor a mi Urunk és Mesterünk azt mondja, térjetek meg, azt akarta, hogy a hívek egész élete megtérés legyen. Napi evangelizáció. Napi misszió. Hálát adunk az intenzív, a Jézus lábánál nekünk ajándékozott órákért, de egész életünkben az ő iskolájában járunk, vagy nem vagyunk tanítványok. Egyszer egy kis kamasz villogtatni akarta egy ifjúsági órán velem szembe, hogy ő mennyire tudja az egyház és a papi élet rejtelmeit. Eldicsekedett a tudományával, és azt mondta, hogy tisztelendő úr, tudom ám, hogy a jó pap holtig tanul. És én azt mondtam neki, igaz, hát még a rossz. De ez nem csak papokra, ez a tanítványokra vonatkozik. Holtig tanulunk, holtig harcolunk, holtig küzdünk és holtig reménykedünk. És így lépünk be a továbbképző tanfolyam, az intenzív tanfolyam harmadik órájára. És hallgatjuk a mai nagyon nehéz leckét, hogy csak az elszántak érnek célba. Hallgassák meg testvéreim Isten igéjét, ahogy megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangélium 14. részében, a 25-től a 35. versig a következőképpen. Nagy sokasság ment Jézussal, és ő feléjük fordulva így szólt. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésig. Nehogy miután alapot vetett, de nem tudta befejezni, gúnyolni kezdje mindenki, aki látja, és ezt mondja, ez az ember építkezni kezdett, de nem tudta befejezni. Vagy ha az egyik király el akar indulni, hogy harcba bocsátkozzék egy másik királlyal, vajon nem ül-e le előbb, és nem tart-e tanácsot arról, hogy szembeszállhat-e 10 000 élén azzal, aki 20 000-rel jön ellene. Különben követséget küld, amikor az még távol van, és megkérdezi a béke feltételeket. Így tehát, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, nem lehet az én tanítványom. Jó a só, de ha elveszti az ízét, hogyan tudják azt visszaadni? Sem a földnek, sem trágyának nem alkalmas. Tehát kidobják. Akinek van füle a hallásra, hallja. Amen. Szeretett testvéreim, remélem, hogy mindannyian értik immár, hogy miért neveztem a felolvasott igét, s nevezem az alkalmat nehéz leckének. Hiszen benne olyan információkat, olyan üzenetet kapunk Jézus Urunktól, hogy összeszorul a szívünk tőlük. És felhorgat bennünk a reformáció népének evangélium tejét szopó, azon táplálkozó kisdett seregének indulata, hogy lehet Jézus ilyen kemény beszédű? Hol van az irgalmas Jézus? Hol van a nagyvonalú Jézus? Hol van a föld minőségével éppen nem törő magvető nagyvonalúsága? S talán úgy vagyunk ezzel, mint a János írása szerinti evangélium 6. részében a sokasság és a tanítványok jelentős része, amikor Jézus saját testéről az élet kenyerét tanítványainak felkínáló szavai beszéde után ezt mondják, kemény beszéd ez, kicsoda hallgathatja. Kemény beszéd ez, amit ma Jézus mond nekünk. És egyébként is ellentmondás van akkor az igén belül is, hiszen a tiszteld atyádat és anyádat parancsolatával hogy fér össze, amit Jézus itt mond az övének, aki nem gyűlöli meg atyát és anyát, testvéreit, önmagát. Nem lehet az ő tanítványa. Ne talán Jézus ezzel el akar ijeszteni sokakat? Vagy ami ritkán tetten érhető az evangélium Jézusánál, kiderül róla, hogy ő tulajdonképpen egy elit társaságot akar szervezni? Az átlag nem kell neki? Csak a szuperkegyesek? Nem kell neki senki más, csak az, aki ezt a szót könnyedén fogadja a szívébe, és eszerint lejti a tanítványi élettáncát. Jézusé nem az egész egyház? És tegyük hozzá az elmúlt napokban említett kérdést, egy kicsit megfordítva. Hát akkor én nem tartozhatom hozzád, Uram. Akkor én nem lehetek az. Mert sem szuperkegyes, sem bukdácsolás nélküli, sem csapodár lelkű, lélek nélküli. Én bizony nem vagyok. Naponta megy a küzdelem. Én nem tartozom az elithez. Akkor én nem tartozom hozzád. Egyértelmű Jézus szava. Ő valóban azt hirdeti, hogy az ő követésében minden más kötöttségnek a jelentősége meg kell, hogy törettessék. És minden másfajta kötöttségnek a háttérbe kell szorulnia. Ha említettem az elmúlt órákban már tegnap előtt, és bizonyos értelemben véve már ma is néhány nem szép vagy kedves emléket szolgálatom idejéből, most hadd idézzek fel egy kedves mosolyogtatni valót. Kereszt gyermekünk nyaralt nyárunk, akkor még falusi papként végeztem szolgálatomat. 4-5 éves lehetett a lurkó, rettenetesen sejpített, és szomorú, hogy a kereszt gyermekünkről meg kellett állapítani, hogy ő a saját otthoni családjában nem részesült arra az ismeretben, nevelésben, amelyben nekünk kellett volna jobban elő segíteni, támogatni őt. Természetes volt, hogy étkezések előtt és után és este imádság van, függetlenül, hogy ő hogy szokta ezt meg otthon. És 2-3 nap után egy ebéd előtti imádságnál, amikor mondtuk a jövel, Jézus légy vendégünk, megfogva egymás kezét, ránk néz és elkerekedett szemmel ezt mondja, nálatok minden Jézus. És olyan jó volt azt mondani nekünk, igen, nálunk minden Jézus. Nem adhatjuk fel. Napi elbukásunk ellenére, napi kudarcaink ellenére, tagadásaink ellenére, péterkedésünk ellenére. Nem adhatjuk fel, nincs más üzenete az evangéliumnak. Mert nem én vagyok az evangélium. Nem az én prédikációm az, úgy mindenestől. Még akkor sem, ha azt mondják, hogy a papok élete a nép evangéliuma. Nem igaz. Sokkal inkább riasztó példa. Egyrészt feltehetjük a kérdéseinket, de ha becsülettel kérdezünk, akkor ne akarjuk mi válaszolni rá. Akkor mondja ő, és azt mondja, minden csak első helyen ő maga. Mert aki őt második, harmadik, tizedik helyre teszi, nem lehet az ő tanítványa. A Szentírásban eredetileg nem az a szó szerepel, ahogy mi fordítjuk a felolvasott szövegben. Nem lehet az én tanítványom. Jézus azt mondja, nem tud az én tanítványom lenni. Vagyis nem a lehetőségeken, a körülmények hatalmán romlik el az egész, hanem személy szerint rajtad, rajtam. Nem tudok, nem tudsz a tanítványa lenni. Hogyha trón fosztottál, aranyérem fosztottál lesz az életed versenyében a Mester. Nem tudhatsz. És hogy ne legyünk eleve kudarcra ítéltek, kibomlik előttünk ennek az igének hármas virágos csokra, és három tételben Jézus lelke az elkötelezett tanítványi életre, az elszánt tanítványi életre tanít bennünket. És ezt mondja először, követés nélkül, tudni, Jézus követése nélkül nincs szabadság. A szabadság illúziója persze meg lehet. Nemzeti színű madarakként röpködhetünk a kék égen. Mondhatjuk, hogy nekem senki nem parancsol. Mondhatjuk azt, hogy nekünk senki nem diktál. Én döntöm el is, egyébként is hagyják, nyugodtan vágja oda néha a figyelmeztető szülő képébe a kamasz gyerek. Engedd, hogy elrontsam magam az én életemet. Mert szabad vagyok arra, hogy elrontsam. Pedig igaza van a Mesternek. Az ő követése nélkül nincs szabadság, de mielőtt még nyomasztana bennünket ez a tétel, nézzünk egy kicsit szét a Lukács írása szerinti evangéliumnak a felolvasott szakasz megelőző és utána következő részeiben. Mit olvasunk előtte? A nagy vacsora példázatát. Hogy fejeződik be? Meg fog telni az én házam. És mi jön utána? A megtaláltak feletti öröm. Az elveszett bárány, az elgurult drachma, a moslékos vödör mellől hazaszeretgetett tékozló fiú története, és az angyalok csapkodják szárnyukat örömükben, hogy elvesztek, de megtaláltattak. Öröm elől, öröm hátul, és közben ott ez a figyelmeztető szó. Éppen azért, hogy az Isten országa és angyalainak örömét ne valami szirupos születésnapi ünnepségnek gondoljuk, hanem kerüljön ez is a helyére a gondolkodásukban, a teológiánkban, a hitünkben. Pontosan tudjuk, aki a nagy vacsorára gyűjti a lakodalmas sereget, aki jó pásztorként elindul az elveszett bárány után, aki az atyai ház kapujában topog, hogy szeretetének mágneses vonzó erejével eltékozolt életű kisfiát haza szeretgesse, haza hívja. Az 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 Isten, aki meghalt értünk. Aki nem fél megoldásokkal, fél szavakkal. Fél szavakból is értjük egymást. Ez nem így van az evangélium ügyében. Ezer szóból sem értjük sokszor. Ezt az odaadó, ezt a mindent az övéért feláldozó, irgalmas Istent. Így hallgassuk, követése nélkül nincs szabadság. És ez az öröm, ami előtte és utána felcsendül Jézus Urunk szavaiban, példázataiban, és egész szolgálatában, szeretetében, a mi örömünk áráról beszél. És azt közli, azt hirdeti nekünk, hogy az mi szabadságunknak igenis ára van, és a mi szabadságunknak konzekvenciái vannak. És nem akárki hív követésére bennünket, hanem az, aki Isten szabadító hatalmát meghirdette és megvalósította. Nem azt mondja, hogy szedd le magadról a bilincset szabaduló művészként, ha elég ügyes vagy, hanem átszegezett kezeivel leoldja a bilincseidet. Nem azt mondja, győzd le félelmeidet, ha eléggé tudsz magadnak is bölcsességeket mondani. Hanem élőként elénk lépét, és azt mondja, ne féljetek. Ő mondja azt, hogy ára és konzekvenciája is van annak, hogy örüljenek a megtérő bűnösök, a megtalált bűnösök fölött az Isten angyalai, és az övéi megértsék, hogy ez nem könnyed élet, hanem elkötelezett élet. Isten országára koncentráló élet. Jézus, tudjuk, nem vetette meg sem a család, sem a földi hivatás, sem a megélhetéshez szükséges javak értékét. De arra figyelmeztet, hogy aki követni akarja őt, vigyázzon, el ne vétse, mert az élete biztonságban, nem a családban, nem a vagyonban, nem a munkaképességében, nem a hivatásában, nem az alkotó fantáziájában, nem az okosságában, szépségben, daliás termetében van. A biztonsága egyedül az Isten irgalmában van. Aki követésére, engedelmességre hív bennünket. És ezért figyelmeztet bennünket. Ő, aki annak az Istennek szolgál, aki nem tűr maga mellett mást. Mesebeszéd, ha azt hisszük és azt hirdetjük, hogy Isten eltűri maga mellett a hamis gondolkodást, a bálványozást, a kicsit ide, kicsit oda lépkedést. Említettem már, hogy Luther kongeniális az egész Szentírás üzenetével, amikor azt mondja, hogy a KT elejére az első parancsolatnak kell kerülnie. Ne legyen más Istened. És most az hív konzekvens hív követése bennünket, aki ennek az Istennek szolgált. Aki átélte a félelmet, vért verejtékezett, a célba érkező szolgálat gyötrelmétől rettegve. Aki elmondta, hogy otthontalan. Aki elmondta, hogy mondhatta, hogy szegény. Aki megüresítette magát. Aki karrierben a legmélyebbre zuhant, Isten trónusáról, ami mulandó emberi életünket is magára vette. Ez a Jézus mondja, hogy legyen meg a te akaratod. Megharcolja a harcodat. Elsírja a könnyeidet. Rettegi a félelmeidet. Hallja a halálodat. Ez a Jézus mondja, aki mégis győzött. Mert engedelmes volt, mint halálig. Vigyázz, el ne vésd. Isten mindent akar. Vagy még mindig azt hisszük, hogy vagyunk, lehetünk fickándozó csikók a zöld mezőben, lovas nélkül? Luther nagyon bölcsen inti az egyház népét. Nincsen ló lovas nélkül. Nincsen ló lovas nélkül. Minden lónak a nyergében ott a lovas. Nem az a kérdés, hogy a te életlovad nyergében ül-e valaki. A kérdés az, hogy ki ül. Luther szavával, vagy az Isten, vagy az ördög. Ne áltasd magad, testvére. Amikor fickándozó csikóként azt hiszed, hogy a szabad életet megvalósítod, akkor már réges-régen halálra sarkantyúzott, halálra hajszolt a fekete lovas. És illúziókkal tömi a szádat és a szívedet. Vagyis a követés nélkül nincs szabadság. Mai üzenete megnyitja a szívünket, tanítványságunkat arra, hogy ne alkodozzunk. Ne akarjuk se magunkat, se másokat félrevezetni, hanem hajlítsuk szívünket egészen, teljesen Jézus Krisztus követésére alázatosan. És Jézus őszintén beszél, mert rögtön hozzáteszi, halljuk is, hogy ez a követés csak úgy lehetséges, ha megelőzi a lemondás. Legyetek az én tanítványaim, hívja el az övéit, és róla halljuk azt, hogy nem tekintette zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő. Lemondott azért a hatalmáról, hogy Isten akaratát követve üdvözítője legyen a bűnbe esett embereknek. Én nem tudom, testvérem, hogy mi az, ami éppen téged rabságban tart. Ezért nem is kezdek el példálózni, de inkább a módszerre hadd utaljak. Ahogyan bennünket oly gyakran törbe tartsal és rabságban tart a bűnhatalma. A kedvenc bűneink ereje. Talán testvéreim közül sokan látták azt a nagyon mutatós, szép természetfilmet, amelyik Afrika vad világát mutatta be. És ebben a filmben látható volt egy benszülött vadásznak a vadászó módszere, hogy elfogott egy kis majmot, és a kedvenc csemegéjét, a tökmagot a termeszvár ajtaja mögé, kis lyuk mögé rejtette el. És a csemegére vágyódó majom, apró jószág, mintha puskából lőtték volna ki, rohan oda a termeszvárhoz, nyúl be és markolja meg a tökmagot. És nem volt szabadulás. És nem volt menekülés. Pedig csak ennyit kellett volna tennie. És kihúzhatta volna a kezét. Így vagyunk mi is sokszor. Csak ennyit kellene tenni. Elengedni. Nem kapaszkodni bele. Mondom, nem tudom, hogy a te életedben, ennek ebben a szakaszában mi a te tökmagod. mi bekapaszkodsz. A magamét ismerem. Bárcsak Jézus lelke kinyújtana az ujjaimat. Tehát valójában erről van szó az egész üzenetben, hogy elengedjük-e, amihez ragaszkodunk. A földi biztonság illúzióját, ami biztosítja a számunkra, vagy gondoljuk, hogy biztosítja. Némelyek azt mondják, hogy jobb ilyenkor a Máté írása szerinti evangéliumra figyelni, mert Máté kicsit enyhítve adja tovább Jézus szavát. Nevezetesen azt mondja, aki jobban szereti apját és anyját, mint engem. De Jézus sok teológus véleménye szerint Jézus szava a Lukács írása szerinti evangéliumban jegyződött fel pontosabban. Mert ő szokott így beszélni. Szokott ilyen egyértelműen ellene lázadó tanítványi szívünket sarokba szorítva, szokott az Isten országáról szólni. Hogy nem enged ki utat sem. Egy példázatára utaltam az elmúlt napokban a tevére és a tűfokára. De mondhatnám a gerendát a szemedben. És most hallottuk meggyűlölni, akiben eddig a biztonságodat vetetted. Az tény, hogy ez nem érzelmi gyűlöletet, haragot jelenti. Jézus nem igazolja a családon belüli perpatvart. Az egymást legyőző örökösök háborúját. Megutáltam a testvéremet. Jézus arra figyelmeztet valóban, hogy elengedni, amiben bízol vagy bíztál. Feladni ezt a reménységet. Egy írásmagyarázó nagyon szellemesen azt mondja, hogy tartalmilag tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy feladom ezt a hamis biztonságot, az, mint amikor feladok a postán egy levelet. Rábízom a postásra. Jézus közelében feladom az eddig vélt biztonságom minden megtartóját, feladom, vagyis átengedem Jézusnak. A kezére bízom. Egészen biztos vagyok abban, hogy kevesebb félre nevelt gyerek lenne manapság. Egészen biztos vagyok abban, kevesebb elhagyott szülő lenne manapság. Biztos vagyok abban, hogy kevesebb elrontott élet lenne manapság. És kevesebb hajó törött még a keresztények között is. Akik így tudják, és így fogadják el, lemondás nélkül nincs követés, és nem ragaszkodnak foggal és körömmel ahhoz, ami nem tarthatja meg az életünket. Amiket azért kaptunk, hogy ott és rajtuk keresztül Istent szolgáljuk, de nem azért, hogy bálványokként tiszteljük, tőlük várva az élet teljességét. Utaltam rá, hogy ő is így jött el. És Jézus Urunk atya iránti engedelmessége is így lett valóság. A lemondás árán. Lemondott hatalmáról, lemondott istenségéről, lemondott dicsőségéről, lemondott hatalomról, királyságról, világuralomról, és egészen átadta magát az atya hatalmába. Ezért lett győztes. De hogy ez megtörténhessen, ennek valamilyen háttere kell, hogy legyen. És azt mondtuk, hogy követés nélkül nincs szabadság, lemondás nélkül nincs követés, akkor hallhatjuk a harmadik utravalót, bizalom nélkül nincs lemondás. Ahhoz, hogy az ember le tudjon mondani hamis isteneiről, a bálványokról, emberi jó szándék dicséretéről, az emberek méltatásáról, le tudjon mondani mindenről, ami általában a mai életünkben, mint a biztonság ne továbbja jelenik meg. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, valaminek, valakinek bírnia kell a bizalmukat. Ahogy Jézus Urunk a lemondás óráján, a teljes odaszánás óráján, a kín óráján mondta, Atyám, a te kezedbe teszem lelkemet. Az ember Jézus csak ezért volt alkalmas arra, hogy az Isten fia küldetését betöltse testében és küldetésében, ne szenvedjen hajótörést. Csak ezért lett ő a világ megváltója, a bűnösök barátja, az élet kenyere, az örök életre vezető út és igazság, mert így adta oda teljes, feltétlen bizalommal az életét. Hálás vagyok Istennek, hogy Luther teológiájában nagyon szemléletesen elénk adja ezt a biblikus igazságot. Amikor a reformátor a hit lényegéről beszél, akkor tulajdonképpen egyetlen egy szóban fogalmazza meg. Fidúcia. Bizalom. Bizalom az Istenben. Hogy semmi okom nincs rá. És most, amiket mondani fogok, saját életem eseményei. Hogy semmi okom nincs rá, mert 40 évesen megözvegyült anyám mellett ott voltunk öten, és én éppen csak elkezdtem az általános iskolát. Semmi okom nincs rá, mert gyors betegség 30 éves korában elvitte nővérebet, aki 2 árvát hagyott ott maga után. Semmi okom nincs rá, amikor elsőszülött fiam koporsója mellett kellett megállnom. Semmi okom nincs rá, amikor emberi rosszindulat partfélre és társadalom peremére vetett, és nem kezdhettem el szolgálatomat. Na tessék, folytassák testvéreim! De hát én nem a gyermekem sírjába nézek. Nem édesanyám özvegységét vizslatom, hanem a keresztre tekintek. És sír mellett, és emberileg nyomorúságos körülmények között, egyháza által megbélyegzetten is, megmaradhat az elkötelezés. Ő érte. És általa. Mert ő az, aki megőrzi a bizalmat. Ő az, aki szítja a bizalmat. Aki megtanít bennünket a tanítványi élet nagy művészetére. Mégis öröm, mégis reménység, mégis bizalom, mégis bűnbocsánat, mégis üdvösség. Ő érte. Hát ezek után mond, testvérem, hogy kemény beszéd ez. Hát nem a legédesebb üzenet? És nincs igaza, amikor azt mondja, hogy fogadd el ezt a bizalomra méltó szeretetet. Erre építs. De mégis merjük megfogalmazni újra és újra, hogy igen, Jézus Urunk nagyon komolyan figyelmezteti az övéit, hogy könnyelmű ígéretek veszedelméből kimentse őket, és arra indítsa, hogy tudatos harcba indulóként, tudatos házépítőként hallják az ő szavát, és mondjanak igent hívására. Hiszen most már tudjuk, hogy mi forog kockán. Ezért mondja, testvérem, gondold meg, mit teszel, ha követed őt. Tanítványainak is mondta, figyelmeztette őket, aki nem veszi fel a keresztjét, naponta nem tud az én tanítványom lenni. Gondold meg tehát, Péter, András, Jakab, János és többiek, meg Mária Magdaléna, meg Erzsébetek, meg Salomék, gondoljátok meg, mit tesztek, ha követtek engem. Jó hallani ezt a figyelmeztetést. És azoknak szól ez, akik meghívottak Isten örömébe, az elhívott tanítványi élet megszabadított elkötelezésébe. Meghívottak és vendégek az Isten mennyegzői asztalánál. Nekik mondja, gondold meg, mit teszel, ha követsz engem. De mivel örömre, lakodalomra, üdvösségre, látásra, az Isten országa polgárságára vagyunk elhívva. Testvérem, gondold meg, hogy mit teszel, ha nem követed Jézust. Amen. Énekeljük most, testvéreim, a 475. éneket, az imádkozzatok és buzgón kérjetek kezdetűt, a szöveget kivetítve látják, testvéreim. Urunk és Mesterünk Jézus Krisztus, Te látod szívünket, Te ismered életünket, Te tisztában vagy tanítványságunk minden gondjával, feszültségével, örömével és reménységével. Nem kell magyarázkodnunk előtted. Elég, ha rád bízzuk magunkat. hiszen te bizalmat ébresztesz szívünkben. Mert önmagad adtad értünk váltságul, illatos áldozatként, üdvösség szerzőjeként. Amikor követésedre hívsz, néha olyan nehéz ezt meghallani. Ezernyi dolog, gondolat, okoskodás eléd tolakszik. Közénk áll. Szabadíts meg minket ezektől, Urunk. Olyan nehéz komolyan venni figyelmeztető szabadat, hogy te vagy a mester, és mi vagyunk a tanítványok, s te készítesz alkalmat, és nem mi vagyunk az órák, percek gazdái. Áldott légy ezért minden lehetőségért, amikor szólsz hozzánk, amikor lábadhoz telepedhetünk, s hallgathatjuk szabadat. Az utolsó bizonyítvány félelemmel és reménységgel tölt el bennünket. Ha magunkra nézünk, a vizsga óráján meg kell buknunk. Ha irgalmadra tekintünk, mégis van reménységünk. Addig pedig bukdácsoló tanítványaitként táplálj bennünket, ha kell kemény eledellel, ha kell édes tejjel, de növeld hitünket. Neked mondunk hálát ezekért az órákért, neked köszönjük meg az útravalót, és kérünk, adj szorgalmat és készséget, hogy amit szívünkbe adtál, azt megőrizzük, és kövessük is. Az estébe hajló órán nem is tudjuk felsorolni, Urunk, mi mindent köszönünk neked. Ezért csak azt kérjük, szóval kimondott szavaink, köszönetünk, elsóhajtott gondolataink jussanak eléd, és légy mindenért áldott, és tied mindenért a dicsőség. Vezess bennünket tovább a böjti úton, és add, hogy passziódat követve, stációinál meg-megállva tudjuk, valljuk, értünk történt mindez. És add, hogy akik itt a földön küzdő egyházat közösségében keresztedben reménykedhetnek, azok a győzelmedben is részesülhessenek. És az üdvözültek seregében dicsérhessünk téged, örökkön örökké, aki egyedül vagy szent, egyedül vagy irgalmas, egyedül vagy bizalomra méltó, egyedül vagy Úr és Fenség. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjátok az Úr áldását. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya és a Fiú és a Szentlélek. Amen. Befejezésül a három este énekét énekeljük a kiosztott lapról, már tudják testvéreim, de talán kivetítve is látszik a szöveg.